Nos hát akkor vágjunk bele az Eszter könyvének a történetébe. Amit láttunk is bejátszást, ez a Purim zsidó ünnep, ami nem másról szól, mint az Eszter könyvének az eseményeinek a megemlékezéséről. Ennek a bibliai háttere az, hogy az Eszter könyvének a 9. része, 20., 21., 22. és 23. versében Márdokáj mond valamit, miután Isten tényleg megmentette a zsidó népet attól, hogy a Hámán, ez a gonosz ember, az egész zsidóságot ki akarta írtani. És ez van itt leírva a Bibliába. Márdokáj mindezeket az eseményeket, mármint ami történt, megörökítette, majd leveleket küldött mindazoknak a zsidóknak, akik Ahasvérus király tartományaiban laktak, közel vagy távol, kötelezővé tette számukra, hogy tartsák meg az Ádár hónap 11. és 15. napját évről évre. Mert ezek azok a napok, amelyektől kezdve a zsidók nyugton lehettek az ellenségeiktől, és ez az a hónap, amelyen bánatuk örömre és gyászuk vigalomra fordult. Tegyék azokat az evés-ivás az öröm napjává, amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat küldenek. A zsidók megfogadták, hogy folytatják, amit elkezdtek, ahogyan Márdokáj megírta nekik. Tehát amikor megtörténtek ezek az események, ami az egész Eszter könyvében le van írva, ezt követően, ez a Márdokáj, majd később foglalkozunk vele, hogy ki is volt ő, megparancsolt a zsidóknak, hogy ez annyira fontos esemény volt, hogy évről évre emlékezzetek meg, és ma, amikor a zsidó ünnepekről beszélünk, akkor a Purim ünnep az nem más, mint erről szól, hogy valamikor egyszer ott a Perzsa Birodalomba, amikor ki akarták írtani a zsidókat, akkor Isten közbeavatkozott és megmentette őket, és hogy ezt soha ne felejtsék el. Hát itt a bejátszásban láttuk ezt a mai magyar megjelenését a Purim ünnepnek. Én nem mondom, hogy ez a legszentebb és a legbiblikusabb módja, de ilyen anyagot találtam hozzá, úgyhogy most fogadjátok egy ilyen magyar változatot, amit láttunk. De egyébként az bemutatja, hogy a Purim ünnep az egy vidám ünnep. Az egy ilyen bulizós ünnep. Tehát mindenki eszik, iszik és jól érzi magát. Tehát, hogy alapvetően erről szól, mert hogy meg kellett volna halnunk, de mégis az életet ünnepeljük. A dátuma ennek ebben az évben már megvolt, március 11-én este kezdődött a Purim ünnep, és 12-én egész nap tartott. Ugye erről már lemaradtunk, tehát nem fogunk most elmenni egy ilyen ünnepre. De ami nagyon fontos ebben az ünnepben, amit itt Márdokáj megparancsolt a zsidóknak, az négy parancsolat, vagy négy kötelezettség, amit négy micvának hívnak. Az egyik arról szól, hogy végig kellett hallgatni mindenkinek a teljes Eszter könyvének a történetét. Kicsiknek, nagyoknak, gyerekeknek, felnőtteknek, száz éveseknek újra és újra mindig végigkelt. Tehát végigolvasták a tekercsből, az Eszter tekercsből az egész történetet, és mindenki ült és hallgatott. Tehát ez volt az első, hogy újra és újra minden évben ezt föl kellett olvasni, és mindenkinek meg kellett hallgatni. A másik, meg kellett ajándékozni különböző ételekkel, finomságokkal azokat az embereket, akik körülöttük voltak, főleg a családtagokat. Tehát ha én jól érzem magam, érezte is jól magad. Tehát mindenféle finomságokat sütöttek meg, főztek az emberek, és akkor ebből akkora mennyiséget készítettek, hogy másnak is jusson belőle. A harmadik ilyen micva vagy kötelezettség volt, hogy ne csak a családtagokat, vagy ne csak a barátokat ajándékozzuk meg, hanem meg kellett legalább két szegény embert segíteni valamilyen módon, akár étellel, akár más dologgal. Tehát a szegény ember, akinek nincsen semmije, vagy csak nagyon kevese van, az is jól érezze magát Purimkor. Tehát ne legyen az, hogy a gazdag az örül, meg élvezi az ünnepet, a szegény meg sóvárok, hogy én meg semmit nem tehetek. Tehát áldásnak kellett lenni a szegény emberek számára is. És a negyedik ilyen micva, vagy elkötelezettség, vagy parancsolat nem más volt, mint egész nap eszünk, iszunk, és jól érezzük magunkat. Bevezessük a Purim ünnepet a kőszikla gyülekezetbe. Ezek után ez nem egy rossz ünnep, úgy tűnik. Tehát Eszter könyvét fogjuk áttanulmányozni, és ez csak egy kis bevezető volt. Eszter könyve nagyon röviden összefoglalva arról szól, hogy van egy árvalány, akinek meghaltak a szülei, tehát egy hátrányos helyzetből érkező valaki, akit örökbefogadtak, egy Márdokáj nevű ember örökbefogadta ezt az Eszter nevű gyermeket, és aztán felnő ez az Eszter lány, és úgy alakul a történelem, amit Isten irányít, hogy ez az Eszter nem kis pályát fut be, ő lesz a Perzsa Birodalomban a királynak a felesége, és kiderül, hogy nem véletlenül ő kerül ebbe a helyzetbe, tehát rajta keresztül menekülést ad Isten a zsidóknak az akkori holokausztból, tehát hogy ne tudják kiirtani a zsidókat. Azt szeretném, hogy nézzük meg egy kicsit egy ilyen történelmi áttekintést, hogy hova tudjuk elhelyezni ezt az egész Eszter könyvét. Csináltam egy nagyon egyszerű ábrát, ugye egyszerű. Megnézzük, hogy mi hol van. Ott van egy 70 év, amit látok itt a kivetítőn, ami nagyon fontos tudni, hogy Isten népe, mivel eltért az Isten parancsolataitól, ezért a proféciákon keresztül Isten figyelmeztette őket, hogy ne csináljátok, térjetek meg, ez így nem lesz jó. Ezt nem vették túlságosan komolyan, és ennek az lett a következménye, hogy a júdai országrész fogságba vonult, és jött az akkori hatalmas nagy birodalom, a babiloni birodalom, bekebelezte őket, és fogságba vitték a zsidókat, tehát elhurcolták a saját lakóhelyükről őket, idegen földre, idegen helyre, és ott kellett élniük, és ez 70 éven keresztül tartott ez a fogságnak az időszaka. Azért volt 70 év, mert Istennek volt egy olyan parancsolata, hogy a nyugalomnapot szenteljék meg és tartsák meg, és a nyugalomnapnak különböző területei voltak, nem csak az, hogy hetente legyen egy szabbat, hanem a Földnek is volt egy nyugalom napja, és azt mondta Isten, hogy minden hetedik évben a Földet nevessétek be, hadd pihenjen a Föld, majd a következő évben újra bevetitek, meg a következő újra, és akkor a következő hetedik évben megint nevessétek be a Földet, és higgyétek azt el, hogy amikor nem vettek, akkor is lesz mit ennetek, majd én megáldalak, mert a hatodik évnek a termés az olyan bőséges lesz, hogy bőven lesz nektek a következő évre is. Ez egy szép elmélet, amikor gyakorlatba kerül a sor, hogy hinni kell abban, amit Isten mond, hogy nincs bevétel, de majd Isten gondoskodik rólunk. Ez úgy tűnt, hogy nehezen ment nekik, és hát elkezdték ezt a hetedik évet is a vetés és az aratásnak az évének tekinteni. Tehát ugyanúgy dolgoztak tovább, mint ahogy korábban is, mert azt mondták, hogy meg kell élni valamiből. És mivel a hetedik évet nem szentelték meg, Isten elhozta azt a napot, azt mondta, hogy na akkor 70 év pihenés a Földnek, tehát itt nem fogtok dolgozni 70 évig, és elmentek fogságba, Babilóniába, tehát 70 éven keresztül voltak ebben az idegen kultúrában, és utána jött egy király, Círus király, aki hozott egy rendeletet, mert lejárt az Isten által rendelt 70 év, és hozott egy rendeletet, ami azt jelentette, hogy a zsidók foghatják a sátorfájukat, meg mindent, amiük volt, és visszamehetnek az ígéret földjére, tehát ahonnan jöttek. Megengedte nekik, hogy menjenek vissza, építsék fel a templomot, gyakorolják az Isten tiszteletüket, tehát csinálnak, amit akarnak, szabadok most már. Egyébként Círusnak a gondolkodásában az volt, hogy a különböző népeknek, vagy nemzeteknek a vallási autonómiáját meghagyta, nem volt nekik kötelező mindenkinek ugyanazt az Istent imádni, meg ugyanazokat a szertartásokat csinálni. Tehát meghagyta, hogy ti ezt az Istent akartok imádni, akkor Isten áldjon benneteket, menjetek és imádjátok azt az Istent. Ha valaki mást akar csinálni, azt is megadta neki. Így a zsidóknak is lehetőséget adott, mert azt mondták, hogy Jeruzsálemben ott van a szent hely, ami le lett rombolva, mi szeretnénk újjáépíteni, azt mondta, hogy menjetek és építsétek újjá. És ennek az eredménye az lett, hogy az első ilyen visszatérés Zerubábel nevű embernek a vezetésével indult el, nagyon sok bibliai szakaszt olvashatnánk fel ezzel kapcsolatban, hogy visszatér az első csapat Babilóniából, Zerubábel vezetésével, és elkezdik a templomnak a felújítását, vagy újjáépítését. Aztán, ez körülbelül 23 évig terjed ez az időszak, aztán jött egy következő csoport, tehát 23 évig volt a templomépítés, és utána összesen 57 év telt el, és jött egy másik időszak, amikor egy következő hullámban a zsidók úgy döntöttek, hogy hazamennek az Isten által ígért földjükre, Ezrás papnak a vezetésével, és ha Ezrás könyvét valaki végigolvassa, akkor semmi másról nem olvas Ezrás könyvében, mint az, hogy az Isten igéje hogy van fölemelve, és egy lelki megújulás jön az Izrael népe számára. Tehát gondoljatok bele, hogy távol vannak, idegen kultúra, mindenféle idegen hatás, tehát egy kicsit ilyen depressziós módon élik meg ezt az egészet, nem lehetünk otthon, minden bajunk van mindenkivel, magunkkal is, Istennel is egy kicsit, meg másokkal is. És az első lépés, amikor az első csoport hazamegy, elkezdik a templomnak a felépítését, aztán a következő csoport, amikor hazamegy, akkor Ezrás papnak a vezetésével egy lelki megújulást ad Isten, és ahogy megyünk tovább itt a történelemben, eltelik néhány év, és Nehémiásnak a vezetésével amikor Nehémiás visszamegy, meg mások is visszamennek Jeruzsálembe, akkor következik egy olyan szakasz, amikor Jeruzsálem városának a falát is elkezdik helyreállítani, hiszen Nehémiásnak volt az a szörnyű döbbenet, amikor rájött arra, hogy az ő ősi városa Jeruzsálem, ahonnan az ősei származnak, annak a fala csupa rés és repedés, valahogy így írja le a Biblia, tehát az megy ki meg be, aki akar, tehát nincs védelem. És az Isten azt a küldetést adta neki, hogy Nehémiás fölépítse Jeruzsálemnek a várfalát, aztán ő visszament a királyhoz, aztán újra visszajött, tehát volt egy második útja is, és tulajdonképpen Isten visszaállítja a Izraelben a templomot, a várost, meg az embereknek a lelki életét is, hogy hát készek legyenek majd a következő eseményekre, ami egyébként később következik be, mert a következő nagy esemény az nem más, mert Nehémiás második útja után, meg a városnak, a városfalnak a felépítése után tulajdonképpen Malakiás prófétának az idejében vagyunk, és tudjuk, hogy Malakiás az utolsó próféta volt Izraelben. Ha valaki megnézi, melyik az utolsó könyve az újszövetségi résznek? Malakiás könyve, ugye? Tehát ő prófétál arról, hogy majd valamikor jön Pünkösd, meg jön Szentlélek, meg sok minden, de Malakiás után csönd volt egy 400 éves csönd, amikor nem volt prófétai szó, nem volt semmi, és utána következik az új szövetség, amivel most nem foglalkozunk. És az előbb itt láttátok, már előre léptem. Ha elhelyezzük ezt az Eszter könyvét ennek az egésznek az időrendjében, akkor körülbelül Krisztus előtt 450 évvel történik ez az esemény, és miután Círus kiadja a rendeletet, és Zerubábel hazamegy, és elkezdik az első zsidó csoportok építeni a templomot, van, akik tehát maradtak. Az, hogy miért maradtak mások, azt a kérdést jogos föltenni. Tehát ha végül is véget ér egy fogság, és azt mondják, hogy szabadok vagytok, mehettek, ahova akartok, miért van az, hogy valaki azt mondja, hogy na, akkor azonnal induljunk, mások meg nem akarnak hazamenni. Mindenféle magyarázatok vannak erre, van egy pszichológiai magyarázat is, hogy azért nem mindenki veszi alapot olyan gyorsan, van, aki meg annyira megszokta a rabságot is, hogy az is jó neki, jobb, mint egy váratlan új dolog. Van, akik azt mondják, hogy zsidók úgy berendezkedtek, hogy akkoriban már bankjuk is volt, ott meg mindent, hol ment a biznisz, és akinek jó ment az üzlet, az nem akarta gyorsan felszámolni és elmenni Jeruzsálemben vagy a Szentföldre, ahol egyébként meg gazdaságilag, meg infrastruktúrálisan primitív állapotok uralkodtak. Tehát egy jó menő vállalkozást felszámolni azért, hogy újat kezdjünk egy sokkal gyengébb területen, az nem biztos, hogy annyira nagy vágya volt bizonyos embereknek. Szóval a fantáziátokra bízom, hogy miért nem mentek haza egyszerre mindenki, de lényeg az, hogy nem mentek haza, tehát különböző csoportokba mentek haza. De végül is Isten ezeket a csoportokat mindig megáldotta egy olyan emberrel, akin keresztül valami különleges dolog történt, akár a templom, akár a lelki megújulás, akár pedig a városnak, a falainak a felépítése. Tehát Eszter története... Círus rendelete és az Zerubábeli templom újjáépítés és Esdrás pap megérkezése között van valamikor, amikor azok az események történnek, amit olvasunk most a Bibliában, Eszter könyvében. Itt hoztam egy térképet is. A térképen látjuk azt, hogy itt a Méd-Perzsa birodalom az nem egy, tehát területileg vagy földrajzilag nem egy kis terület volt. Előtte volt a babiloni birodalom. Ha megnézzük a Biblia által megnevezett nagy világbirodalmakat, akkor volt az első a babiloni birodalom, ami megbukott, és utána lett ez a Méd-Perzsa birodalom, ami szintén utána megbukott, és jött a görög birodalom, és ami utána megbukott, és jött a római birodalom. És akkor ezzel vége, azt mondja a Jelenések könyv, hogy ez mindig is volt, most nem látszik annyira, de újra lesz. Tehát a római birodalom az köszöni szépen, úgy tűnik, hogy ma is jól van, csak más módon jelenik meg, és majd az Antikrisztusnak a birodalma lesz a végén. Szóval, ha visszatérünk ide, megbukik a babiloni birodalom, ahová akik a zsidókat elhurcolták, átalakul ez a birodalom, közben terjeszkedik, és Méd-Perzsa birodalom lesz belőle. És ott látjátok ezt a piros nyilat, ott van egy város, ez a Susán vagy Szúza városa, ott játszódik ez a történet, amit az Eszter könyvében olvasunk. Ott volt a királynak, Méd-Perzsa királynak az egyik nagy palotája, máshol is volt, tehát nem egy szegény ember volt, és nem nagy szükségben élte az életét, tehát voltak palotái, de ez a Szúza vagy Susán várában történik ez az esemény. Nos, nézzük akkor a történetet. Ha ezt az első részt, ahogy hallgattuk, hogy Tomi végigolvasta, miről szól ez az első rész? Lehet, hogy ez is benne van. Valaki tudna neki adni egy címet? Tehát csak az első rész, amit hallottunk, az miről szól? Én is adtam neki egy címet, majd elárulom, hogy én mire gondoltam. A Ahasvérus hatalma, így van. Erről is. Arról is, majd beszélünk erről is, igen. Na, segítek nektek. Én azt a címet adtam neki, hogy a bulik vagy a partiknak a története. Tehát, ahogy végigolvassuk ezt az első részt, azt olvassuk, hogy volt egyébként három nagy lakomáról beszél az első rész. Volt egy első nagy lakoma, amit a király hívott össze, és ez a lakoma, ez nem egy ilyen alacsony költségvetésű kis valami volt, tehát megadták a módját, egy igazi királyi lakoma volt. Azt mondja a Biblia, hogy a tartományoknak a vezető embereit hívták meg erre az első nagy lakomára. Tehát látjátok, ez óriási terület, itt ez a zöldes színű, a Méd-Perzsa birodalom, és ha a király elküldött egy levelet, és meghívta a tartományoknak a vezető embereit, hogy gyertek el és találkozzunk, akkor az nem azt jelentette, hogy felszállt valaki a Super Expressre és 300 km/h sebességgel rohant Susan városába, vagy a repülőre szállt és másfél-két óra múlva ott volt, hanem megkapta a levelet, néhány napig fölkészültek az útra, és aztán hát valószínű valami állat vontatta, vagy ló vontatta valamivel, elindultak, és hát napokig, hetekig, vagy lehet, hogy valaki, lehet, hogy egy hónapig is utazott ahhoz, hogy odaérjen, és elfoglalja majd ott a partin, vagy a fogadáson a helyét. Tehát az óriási távolságokat akkor nem tudták gyorsan leküzdeni, és ezért nem egy ilyen rövid kis partit rendeztek, hogy délután kettőkor kezdjük, hajnali kettőkor meg befejezzük, és mehet mindenki haza, hanem megadta a király a módját. Azt mondja a Biblia, hogy 180 napig tartott. Voltál már ilyen fogadáson, ami 180 napig tart? Folyamatosan. Tehát 180 napig tartó, hatalmas nagy lakoma volt, amit úgy kell elképzelni, hogy ennek az egésznek a középpontjában nyilván az volt, hogy evésivás, tehát jól érezzük magunkat. Ha már a tartományok vezető emberei ott voltak, én biztos vagyok benne, hogy ilyen megfelelő megbeszélések is voltak. Tehát a királynak beszámoltak arról a különböző tartományok vezetői, hogy hol mi történik, jó dolgok, rossz hírek, mi az, ami oké, mi az, ami nem oké, hogy működik a gazdaság, az ellenség megtámad-e bennünket, vagy nem támad-e meg bennünket. Persze hozták az ajándékokat valószínűleg a királynak, minden tartománynak az ajándékát átadták a királynak. Tehát biztos megvolt ennek a protokollja, ettek, ittak, tanácskoztak, ünnepeltek, jól érezték magukat 180 napig. És miután 180 nap eltelt, a király úgy döntött, hogy meghosszabbítjuk a partit. Még egy partit meghirdetett, még egy lakomát meghirdetett. A második lakoma az Eszter első részében, az 5. és a 9. versében van leírva. Azt mondta, hogy ne csak a tartományok vezető emberei legyenek ott, hanem meghívta a városban lévő embereket, mindenkit, hogy érezze mindenki jól magát. Tehát meghívta a városban lévő embereket, hogy gyertek, egyetek, igyatok, és ez az a második parti, ez csak 7 napig tartott, tehát ez egy kicsit szerényen volt, tehát ez egy hétig tartott. És ezzel párhuzamosan volt egy harmadik fogadás is, vagy parti, vagy bárminek is nevezhetjük, amit a királyné adott, ez a Vásti nevű királyné. Vásti pedig az előkelő asszonyokat hívta meg, és velük partizott. Egyrészt valószínű, hogy a vezető embereknek a feleségeik is ott lehettek, vagy ők is eljöttek, másrészt utána meg a városból lévő emberek közül valakik ott lehettek. Szóval volt egy ilyen női parti is, és ezért mondom én, hogy végigolvastam az első részt, parti, vagy fogadás, lakoma, eszünk, iszunk, jól érezzük magunkat. Tehát gyakorlatilag erről szól ez az első rész, és amikor a bejátszást láttátok a filmben, hogy a Purim ünnepet miért ünneplik a zsidók úgy, hogy eszünk, iszunk és jól érezzük magunkat, hát ezért. Erre emlékeznek, hogy azért ez egy jó dolog, főleg úgy, hogy a végét is tudják a történetnek, hogy Isten megvédte őket. Szóval vendégfogadás, partizás, fogadás, evés és ivás. Ez jó dolog? ha jó a kaja, meg a jó ember hív meg bennünket, akkor ez valószínű, hogy jó dolog. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia az evésről, ivásról, partizásról, vendégfogadásról, vendégszeretetről. Nem túl régen voltam egy ilyen előadás sorozaton, ott egy zsidó rabbi is megjelent a több előadó közül, és a zsidó rabbi mondott egy olyan különleges megállapítást, ami ugye első hallást, hogy nekem úgy gyorsan kinyitott a szemem, hogy mit is akar ez mondani, de úgy látom, hogy másokat is úgy kicsit megállított. Szóval ő azt az állítással kezdte, hogy a Biblia alapján már, mint az ő általuk nevezett Biblia alapján, tehát az Ószövetségi Szent Írás alapján, a vendégszeretet az egy sokkal fontosabb dolog, mint az Isten jelenlétében való időzés. Tehát ezzel kezdte, és akkor utána próbáltam magyarázni ezt az egészet. Mit szóltok ehhez? Tehát a vendégszeretetnek a gyakorlása az sokkal fontosabb, mint az Isten jelenlétében való időzés. Én, amikor ezt meghallottam, kapásból arra gondoltam, hogy na, ez az, ami nem igaz. Keresztényként, meg új szövetséget is ismerve, tehát úgy kapásból tudom a választ, tehát ez nem így van. De azért mégis hadd olvassak nektek az 1 Mózes 18-ból egy szakaszt, ami azért elgondolkoztató. Ezt mondja itt a Biblia, tehát 1 Mózes 18:1-től. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében már, mint Ábrahámnak, tehát Ábrahám ott táborozik a nagy kiterjedt családjával, szolgákkal, mindennel, ezen a bizonyos helyen, amit Mamré tölgyesében hívnak, és amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott, fölemelte a tekintetét, és látta, hogy három férfi állt meg előtte. Amint meglátta őket, előjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha megnyertem a jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el a szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá. Én meg hozatok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgálatok mellett mentek el. Ők ezt felelték. Tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és ezt mondta. Siess, dagaszd meg három mérték finom lisztet, és süss lángost. Kiszaladt Ábrahám a csordához, és fogott egy szép szopós borjút, és odaadta a legényének, azt pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. El tudjuk képzelni ezt a szituációt? Tehát ott van Ábrahám, a sátrak le vannak rakva, működik minden, a kis társadalmuk, a családjuk, szolgák, minden. Valószínű körülöttük egy csomó állat volt, amit ott próbáltak legeltetni. Dél van, meleg van, Közel-Keleten vagyunk, tehát a klíma az olyan, ami ott megfelelő. És ő behúzódik egy kicsit a sátrába, melege van Ábrahámnak, tehát próbál hűsölni, és azt látja, hogy három ember megállott az ő kis területén. És mi az első reakciója? Hogy ha itt vagytok, azonnal gyertek be hozzám, megvendégellek benneteket, ne menjetek úgy el az én területem mellett, vagy az én sátraim mellett, hogy nem vendégellek meg benneteket. Ha elfogadjátok az én vendégszeretetemet, akkor megvendégellek, és akkor azonnal mossátok meg a lábatokat, lángos süt, vagy az akkori kenyeret sütik, illetve hát egy állatot is levágtak, valószínűleg ez nem egy ilyen gyors dolog volt, hogy a mikróba bedobtak valamit, és akkor gyorsan megmelegítették, és gyorsan odatették a vendégek előtt, tehát ezek órákon keresztül vártak ott valószínűleg a vendégek arra, hogy valamilyen ételt kaphassanak, de hogy Ábrahám egy nagyon vendégszerető ember volt, vendégül látta ezeket az embereket, és kiderül, hogy ez a történet arról szól, hogy ez a három vendég nem akárki. Tehát nem három arra járó idegen, akik arra mentek, és hát Ábrahám jó ember volt, és megvendégelte őket, hanem kiderül, hogy az Úr van ott, és még másik két valaki, akik teljesen én anonim módon vannak, nem nincsenek megnevezve, valószínűleg két angyallal volt. Csak emberi formában jelentek meg, ráadásul még az ételt is elfogyasztották, tehát köszönték szépen a lángost, meg az állatot, amit elkészítettek, ettek, ittak, és miután ez a vendégfogadás megtörténik, utána kiderül, hogy a három férfi közül az egyik, aki maga az Úr volt, azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, nagyon hosszú ideje vársz már valamire. kaptál egy ígéretet a mindenható Istentől, hogy fiad lesz. És eltelt már 5 év, 10 év, 15 év, már 20 év is eltelt, és még mindig nincs semmi. És bejelenti akkor ott az Úr, hogy egy év múlva fiad születik. Tehát Sárának gyermeke lesz. Ez egy fontos bejelentés volt. A másik ilyen dolog, amit bejelentett, hogy később, amikor elköszönnek és mennek tovább, azért Ábrahám kíséri őket, és az Úr bejelenti neki azt is, hogy én most itt voltam veled, de megyek tovább, és Szodoma és Gomorra területére fogok menni, és azért megyek, hogy elpusztítsam, és a földdel egyenlővé tegyem ezt az egészet. És emlékeztek rá, hogy ott van egy nagyon különleges párbeszéd utána leírva, ami arról szól, hogy egyrészt Isten vagy az Úr úgy dönt, hogy nem titkolom el Ábrahám elől, az én barátom elől azt, amit tenni fogok. Ábrahám meg azt mondja, hogy legyünk már kegyelmesek. Hát biztos van ott 50 normális ember. De lehet, hogy nincs, csak 40. De lehet, hogy nincs, csak 30, és tudjátok, megy ez az alkudozás. Egészen Ábrahám elmegy odáig, hogyha 10 normális igaz ember van, aki nem fertőzte meg magát az akkori társadalomnak a bűnös szokásaival, ha 10 igaz ember van, akkor ne pusztítsa el Isten a várost. És akkor megígéri hogy az Úr, hogy ez így lesz. De kiderül, hogy nincs 10 ember. Tehát egy teljesen romlott társadalom van, és az Isten ítélete lesújt erre a városra. Tehát, amit itt látunk ebben a történetben, hogyha visszatérünk a vendéglés, vendégszeretethez, meg a vendégfogadáshoz, hogy Ábrahámnak az első reakciója az volt, amikor látott 3 idegent, mit csinálok? Azonnal behívom, és vendégül látom őket. Ne menjenek már úgy el előttem, az én sátram előtt, hogy nem tapasztalták meg a vendégszeretetemet. Hát erre szokták mondani, hogy a keleti embernek a vendégszeretete. Valaki azt mondja, hogy a magyar ember is vendégszerető. Nem tudom, ez így van szerintetek? Magunkat nehéz megítélni, hogy most mihez képest vagyunk vendégszeretőbbek, vagy kevésbé vendégszeretőbbek. De hogy Ábrahám ilyen volt, az mindenképpen fontos. Ja, és hogy visszatérjek a zsidó rabbi barátunkhoz, aki ennek alapján azt mondta, hogy mivel Ábrahám ott volt az Istennek a jelenlétében, hogy gyorsan elszaladt, és azt mondta, hogy neki fontosabb az, hogy kaját csináljon meg, megvendégelje őket, mint az, hogy jaj, de jó itt lenni. Szóval, hogy ő erre építette fel a kis teológiáját. De hogy nagyon fontos azt látni, hogy a vendégszeretet, vagy a vendégfogadás, az egy alapvető, fontos dolog a Bibliában, és Ábrahám itt ezt gyakorolja. Amit még érdemes megfigyelni, hogy az előzőleg felolvasott történet, az Eszter könyvének az első részében történt vendégszeretet, amit a király gyakorolt, illetve a királyné gyakorolt, az is egy fontos dolog volt, meg az Ábrahámnak a vendégszeretete is egy nagyon fontos dolog volt, de a kettő között egy lényegi különbség van. Ha megnézzük az Eszter könyve első részét, a királynak a vendégszeretete az alapvetően arról szólt, hogy bemutatta az ő dicsőségét. Hogy én milyen nagy király vagyok. Hogy a tartományok vezető emberei, mindazok, akik jöttek, meg később az egész városból, akik jöttek emberek, az lássák azt, hogy neki mekkora vagyona, mekkora hatalma, mekkora dicsősége van. Valószínű, hogy Vásti királyné partiján is hasonló témák is megjelenhettek, ezt nem tudjuk, ezt nem olvasok a Bibliában, hogy pontosan ott mi volt a téma, de hogy a királynak a lakomáján ez volt az egyik legfontosabb dolog. Ha megnézzük Ábrahámnak a vendégszeretetét, Ábrahámnál nem azt olvastuk, hogy gyertek be, kedves vendégek, nézzétek meg hány kecském, meg hány birkám, meg nem tudom, meg milyen sátraim vannak, meg mennyi aranyat halmoztam föl, meg mennyi ilyen, meg olyan kincsem van, erről szó nincs. Arról van szó, hogy én, Ábrahám, hogy tudnék áldást adni nektek. Úgy szeretném, ha nem úgy mennétek el, hogy nem tudnálak megáldani benneteket. Értitek a különbséget? A vendégszeretet, vagy a partizás, vagy ez a vendégfogadásnak a két külön megnyilvánulás, hogy a motiváció teljesen más. A Szuszán várában történt fogadásnak a lényege az, hogy a király, aki a meghívó, ő milyen nagy ember. Ábrahámnak a vendégfogadása pedig arról szól, hogy tudna ez a nagy ember, vagy akinek van valamilyen, hogy tudna megáldani azt, aki mondjuk utazó vagy szükségben van. Nagyon-nagyon más az üzenet. Szóval nagyon, nagyon fontos azt látunk, hogy amikor a Bibliában vendégszeretetről beszélünk, vagy vendégfogadásról beszélünk, akkor azt kell tudnunk, hogy a vendégfogadás az ne arról szóljon, hogy dicsekszünk, hanem arról szól, hogy megáldunk valakit. Hogy ami nekem van, azt megosztom veled. Mert nekem van kajám, nem azért, mert neked nincs, nem föltétlen csak ilyen, tehát a szegények felé való. Ilyen is van a Bibliában, hogy ez is fontos. De hogy egy másik ember, aki akár utazó, akár csak megtisztel azzal, hogy eljön hozzám, vagy az én házamba, vagy az én területemre, ami nekem van, étel, ital, bármi, vagy akár azzal, hogy vendégül látom napokon keresztül, és szállást adok neki, ami nekem van, azt én a rendelkezésére bocsájtom, és élvezze ezt. Amikor a bibliai vendégszeretetről beszélünk, akkor erről beszélünk. Tehát nem a királyi hozzáállásról, hanem erről. Mert egyébként, ha olyan módon hívunk vendégeket, és olyan módon gyakoroljuk a vendégszeretetet, mint ahogy a király gyakorolta, akkor tulajdonképpen ezzel el tudod érni azt, hogy ha valaki, hát ha nem a rajongód, akkor egyébként máskor nem megy el hozzád. Tehát egyszer volt ott, többet nem akarott lenni. Mert ő nem azért jön, hogy hallgass, hogy milyen nagy ember vagy. Ugye? Tehát ez elég unalmas történet tud lenni. Ha viszont azért hívod meg az ismerősödet, barátodat, bárkit, hogy megosztod vele, ami a tied, és áldást akarsz lenni számára, akkor azt mondja, hogy ez olyan jó hely, szívesen máskor is eljönnék. Ezékiás királyról olvasunk egy történetet. Ezékiás egy olyan király volt, aki hát több elődje meg utódja közül egy nagyon istenfélő, nagyon komoly hívő ember volt, aki komolyan vette az Isten törvényeit, de egy dolgot nagyon elrontott. Ez pedig a vendégfogadás volt. Gyakorlatilag ezzel történelmet írt negatív értelemben. Képzeljétek el, ez van Ezékiás királyról leírva. Az ő idejében még a babiloni birodalom volt, és az még előtte volt annak, hogy a babiloniak leuralták a Izrael népét, a zsidókat. Ezt olvasjuk 2 királyok 20-ban, hogy Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle, mit mondtak neked ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád, vagyis arról szól a történet, hogy külföldiek egy másik országból, történetesen Babilóniából vezető emberek, diplomaták jöttek, meglátogatták Ezékiást, és ezzel kapcsolatban érdeklődik a próféta, hogy amikor ezek itt voltak, akkor mi történt. Tehát Ezékiás így felelt, messze földről, Babilóniából jöttek. Ézsaiás így szólt, mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt, és nagyon figyeltek. Mindent láttak, amit csak a palotámban van, semmi sincs a kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Miről szólt a királynak a vendégszeretete? A dicsekedésről. Ami nekem, mennyi kincsem van, mennyi aranyam van, mennyit loptam, mennyit harcoltam. Tehát, hogy mindent bemutatott, mindent megmutatott nekik. Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz. Halld meg az Úr igéjét, eljön az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődeid összegyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr. Az utódaid közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, az udvari szolgák lesznek Babilóniában, a királynak a palotájában. Ez van a 2 királyok 20:14-től. Egy kicsit előreugrottunk a történetbe, tudjuk, hogy a babiloniak tényleg megjelentek, tényleg elvittek mindent, semmi nem maradt ott, szétvertek mindent, és később, most arról abban az időben vagyunk, mert Eszter könyvének az időszakában, amikor már a templomot kezdik újjáépíteni, és hát a Júdában kezd újra az élet megjelenni. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a vendégfogadás az ne a dicsekedésről, hanem a tiszteletről szóljon. Egyébként itt Ezékiásnak a történetében az a különleges, hogy Isten nagyon sok csodát adott neki. Meggyógyította egy gyógyíthatatlan betegségből, jött az ellenség óriási túlerővel, és úgy tűnt, hogy pár nap alatt szétverik az egész várost, meg az országát, és őket elhurcolják, és Isten csodálatos módon megszabadította őket. Tehát óriási csodákat élt át az Úrral, és amikor a babiloniak megjelentek, és tulajdonképpen az volt a babiloniai követeknek a kérdése, hogy mi a titkod? Mitől vagy te ilyen sikeres? Erre azt mutatta be, hogy mennyi kincsen van. Nem azt mondta, hogy milyen nagy az Isten. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság. Tehát a vendégszeretettel kapcsolatban tudnunk kell, hogy áldást legyünk mások számára. A vendégszeretetnek az alapelveiről néhány szakaszt a Bibliából. Zsidók 13:2. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Hát Ábrám belefutott ebbe, ugye? Tehát, hogy amikor meglátta 3 idegent, akkor nem föltétlen esett le neki, hogy ők kik. Csak egyszerűen beindult, és azt mondta, hogy hát itt vannak ezek az emberek, akkor hívjuk be őket. És kiderült, hogy nem akárkit hívott be a ház, vagy a sátrába. Róma 12:12-től. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartóak, az imádkozásban álhatatosak, a szentekkel vállaljatok közösséget a szükségeikben, és gyakoroljátok a vendégszeretetet. Vagy itt Pál apostol, amikor tanít, ugyanolyan kategóriába teszi a vendégszeretetet, mint az, hogy imádkozzál rendszeresen. Vagyis gyakorold a vendégszeretetet is rendszeresen. Még egy ige, 1 Péter 4.9-ben azt mondja az ige, legyetek egymással vendégszeretők és zúgolódás nélkül. Ez is fontos, mert valamikor vendégszeretőek vagyunk, de már megint, meg ilyen sokáig, meg, tehát hogy túl sokba kerül ez nekünk. Ez a zúgolódás, ez olyan dolog, amúgy csökkenti az erejét, azt mondja a Biblia, ez dob ki. Tehát, hogy enélkül próbáld alkalmazni a vendégszeretetet, ezzel együtt egy elég gyenge dolog lesz belőle. Tehát úgy indultunk ma, hogy a Eszter könyvének az első része az egy ilyen partikról, vagy fogadásokról, vagy a vendégszeretetről szól. És érdemes ezt jól csinálni. És a kérdés az, hogy ahogy hallgatjuk ezeket a partikat, meg vendégszeretet témát, te mennyire vagy vendégszerető? Mert a Biblia azt mondja, hogy legyél az. Legyél vendégszerető, mert ez egy fontos. Ne úgy, ahogy a király volt, hanem olyan módon, ahogy említettem, ahogy Ábrahám volt vendégszerető. Ha arra gondolunk, hogy a kőszikla gyülekezetnek van egy küldetése, ezt megfogalmaztuk sok évvel ezelőtt egy ilyen frappáns kis mondatba, el tudjuk ezt mondani? Na, akkor tegyük meg. Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Akkor szeretnék föltenni egy kérdést. Ezt hogy lehet megélni vendégszeretet nélkül? Sehogy. Ha őszinte emberi kapcsolatokról beszélünk, abban valahogy benne van az, hogy leülök veled egy asztalhoz, meghívlak egy kávéra, vagy még jobb barát vagyok, akkor egy süteményt is mellé teszünk, nem tudom, vagy egy ebédre, vagy egy vacsorára, vagy a házamba. Tehát, hogy enélkül nagyon nagyon tud ez működni. Tehát a küldetésünknek a betöltéséhez nagyon-nagyon fontos a vendégszeretet. Mert az Isten szeretetét tudjuk ezáltal képviselni, hogy Ábrahám is a szíve teljességéből jött, és azt mondta, hogy ő áldás akar lenni a vendégei számára. Azért akarom ezt hangsúlyozni, és azért fontos ez, mert ma egy olyan kultúrában és olyan világban élünk, ahol ez elméletben nagyon fontos, a gyakorlatban meg senkinek nincs ideje semmire. Még magunkra sincs időnk, ugye? És akkor, ha már magamra sincs időm, akkor nem kell nekem vendég, ugye? És ebből az alapállásból indulunk, pedig a Biblia azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi időnk van, meg magunkkal mennyit foglalkozunk, ez is fontos egy másik területen, de hogy a vendégszeretetről ne felejtkezz el, a vendégszeretet legyen fontos, a vendégszeretetet meggyakoroljuk. Tehát ilyen értelemben, mint azt mondhatnánk, hogy Isten nem a kifogásaink érdeklik, hanem az, hogy az a kérdés, hogy ezt hogy tudjuk beépíteni az életünkbe. Lehet, hogy valamit ki kell rakni, és valami helyet kell ezt betenni. A Bibliában olvasunk arról, hogy amikor Jézus a Földön járt, akkor ő elég sok helyen elment, és különböző ilyen fogadásokon, meg meghívásokon ott volt, esküvőtől kezdve mindenféle vendégfogadásokon, tehát Jézus élvezte ezeket. Amikor meghívták, ő elment. Ugye? Végigolvassuk az evangéliumokat, tele vannak ilyen történetekkel. Valahogy egyrészt Jézusnak volt ideje arra, hogy elmenjen és elfogadjon meghívásokat. Tehát olyan történetet nem olvasunk a Bibliába, hogy XY meghívta Jézust meg a tanítványokat, és egyébként elég sokan voltak. Tehát nem csak Jézusról volt szó, tehát ha Jézust meghívták, akkor jött a csapat. Az összes tanítvány ott volt, meg lehet, hogy néhány kísérő is megjelent. És néhány olyan történet volt, hogy még oda csapódtak emberek, és mások is megjelentek néha, és hát azok is ott voltak, hogy akkor eszünk-viszünk mi is, hogyha már itt vagyunk. Tehát képzeld el, meghívsz egy embert, és jön 20. És mégis működött ez a vendégfogadás dolog, és Jézust, amikor meghívták, egyetlen egy helyen nem olvasom a Bibliában, hogy Jézus azt mondta volna nekik, amit egyébként lehet, hogy én is mondok, te is mondasz, csak úgy hasonlítsuk össze a két gondolkodásmódot, hogy jaj, figyeljetek, most nem tudom, meeting lesz a tanítványokkal, most gyógyítani megyünk, utána lesz egy nehéz napom, mert a farizeusokkal találkozok, és azok mindig nagyon éreseszűek, és föl kell készülnöm, mert utána kicsit imádkozni is kéne, egyébként meg fizikailag is fáradt vagyok, pihenni is kéne, most a héten nem, de a jövő héten valamikor elugrok hozzátok. Ugye, tehát, hogy valahogy ilyen válaszai Jézusnak nincsenek. Meghívták, akkor azt mondta, hogy na jó, akkor ma este nálad leszünk. Vagy Zákeussal találkozik egy városba, ismeritek az Zákeus történetét. Egy kis párbeszéd után Zákeusnak kinyílik valami a szívébe, lelkébe, és megváltozik a gondolkodás módja, megtér, azt mondja, hogy gyere hozzám, és akkor ma veled leszek, akkor nálad fogunk megszállni. Szóval működik ez a vendéghívás, vendégszeretetnek a gyakorlása. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy Jézus nem csak elfogadott vendég meghívásokat, hanem ő maga is fontosnak tartotta ezt. Annyira fontosnak tartotta, hogy amikor a tanítványokat meghívja, akkor ő mossa meg a lábukat, tehát a rabszolgamunkát is ő végzi, asztalt terít nekik, és fontos dolgokat mond el. És a Bibliában az is benne van, hogy Jézus bennünket is meghív egy nagy fogadásra. Téged is, meg engem is. Mindazokat, akik újjászületett emberek vagyunk, vagy akik nem azok, azokat is hívja, hogy térjenek meg és jöjjenek, mert ő ott van a mennyben, és azt mondja, hogy ahol én vagyok, legyetek ott ti is, ugye? Ezt mondja János evangéliumában. Tehát Jézusnak a vendégszeretet az nagyon fontos, nem azt mondja, hogy én már jó helyen vagyok, én végigcsináltam ezt a földi dolgot, éltem, haltam, szenvedtem, feltámadtam, mindent megcsináltam, most már megnyugszom. Tehát, hogy nem erről van szó, hogy kifújjam magam és végre, hanem ahol én vagyok, ezen a szuper, nagyon jó helyen a mennynek a dicsőségében, azt szeretném, hogy te is ott legyél. És amíg nem érkezel oda, én azon dolgozok, hogy ott neked minden meglegyen. És olvasunk a Bibliából arról, hogy Jézus helyet készít, vagy szállást készít, készül a nagy fogadás, a báránynak a nagy mennyegzője, amiről így ír a Biblia, mert ő gyakorolja a vendégszeretetet, és ott akar látni bennünket is, téged is, meg engem is. Ez jó hír, nem? Azt is mondhatnánk, hogy mi is élhetnénk úgy az életünket, ahogy ott az Eszter könyvében leírt király idejében, hogy 180 napig ment a parti. Itt is lehet úgy élni, hogy ide is, oda is elmész, meghisz, meg hol te vagy, valahol mások meg nálad vannak, és ebben tulajdonképpen nem is folyamatosan, de meg lehet élni azt, hogy milyen jó vendégnek lenni, és milyen jó vendégül látni valakit. Tehát ma egy Eszter könyv, Eszterről még nem is beszéltünk semmit, majd ő később jön a történelemben. Most csak arról beszélünk, hogy a király egy partit rendezett, és fontos, hogy mi is rendezzünk ilyen partikat. Csak a motiváció legyen más, nem úgy, ahogy a király, hanem úgy, ahogy Ábrahám tette. Lépjünk egy nagyot, és mindig a partikkal vagy a fogadással fogunk folytatni, de egy kicsit a királytól eltávolodunk, és nézzük meg Vásti királynénak a dolgait. Vásti magyarul annyit jelent, hogy gyönyörű nő. A jó neve volt, nem? Biztos kifejezte azt, amit lehetett látni. Tehát ő egy biztos nagyon szép nő volt, és azt olvasjuk a történetben, hogy a király, miután az első partinak vége volt, meg a második part is ment, és már kellően ettek, ittak, meg jól tele voltak mindennel, evéssel és ivással és mindennel, úgy döntött a király, hogy akkor jöjjön ide Vásti királyné, hadd mutassam be a vendégeknek. Nem tudom, hogy mit szóltok ehhez. Mondjuk a jelenlévő férfiak, képzeljétek magatokat a királynak a személyében. Ha te vagy ott a király, ott vannak a vezető emberek körülötted, te meghívtad volna a feleségedet, hogy őt is, a feleségedet is bemutassad a többieknek, a vendégeknek? Tehát igaza volt a királynak, vagy ez tiszteletlen hozzáállás volt? Mit gondoltok, férfiak? Most a nőknek a véleményét nem kérjük. Most a nőknek a véleményét nem kértük, majd mindjárt utána. Most a férfiak véleményét, utána a nőkét is megkérdezzük. Szóval, kedves férfiak, szerintetek igaza volt a királynak, vagy nem? Ezt nem hallottátok, amit az előbb.
A legjobb volt ez a vége.
Attila már is vette az élét a dolgoknak, tehát a sok arany, meg ezüst, meg mindent, amit a hódításokban összeszedtek, az semmi nem volt ahhoz képest, amit Vásti jelentett neki. Ez azt jelenti, hogy nagyon szerette a királynét, igaz? Na, mit gondoltok, férfiak, igaza volt, vagy nem? Mondjuk, akik 20 év alatt vannak, szerintetek egy királynak joga van a feleségét odahívni a partira, vagy nem? Figyeljetek, srácok, itt vagytok néhányan, akik 20 év alatt vagytok. Szerintetek jól csinálta, vagy nem? Bármilyen választ lehet adni. Ki az, aki azt mondja, hogy szerintetek oké volt? Senki? De azért van. Jó, néhányan azt mondják, hogy igen. Szóval joga volt odahívni a feleségét. Na, kedves nők, akkor egy véleményt már hallottunk. Szerintetek ez az egész helyzet, ami kialakult, hogy a király odahívja, vagy oda akarja hívni a királynőt, és Vásti erre azt mondja, hogy én nem megyek. Vástinak igaza volt, vagy nem? Tehát oda kellett volna menni a... Itt ebben a szekcióban van más vélemény? Szóval a Vásti királynének igaza volt, amikor azt mondta, hogy na, én nem megyek sehova, vagyom békén. Attól függ. A Bibliából azt tudjuk, hogy a második lakomának az utolsó napján jött a királynak ez az ötlete, hogy meghívja a feleségét. Persze itt már említettétek, tehát el tudjuk képzelni azt a légkört, amikor már kellőképpen ittak eleget, meg a király is, és már úgy unják az egészet, mert annyi ideje itt vagyunk, már semmi újat nem tudunk csinálni, hát mi lehet még? És akkor ide hívjuk a gyönyörű feleségemet, és akkor megmutatjuk az embereknek, hát az fölpesdíti a partit újra. Tehát lehet, hogy ez is benne, én nem tudom, nincs benne a Bibliában pontosan, hogy mi volt a motiváció, de lehet, hogy ez is benne volt. És lehet, hogy erre reagált úgy Vásti királyné, hogy engem nem utolgasson a sok részegnek, tehát, hogy engem nem érdekel. Ha így volt, akkor igaza volt? Akkor így. Tehát lehet egy ilyen háttere is a dolognak. Aztán lehet egy olyat is, hogy ott volt neki egy saját fogadása, és azt is mondhatta volna Vásti, hogy én meghívtam egy csomó előkelő, meg nem tudom, akármilyen hölgyet, itt vagyok, én vagyok a vendéglátó, én nem hagyhatom itt vendéglátóként a partimat, és akkor elmegyek a férfiakhoz, és nem tudom, hogy király most meddig akarja, hogy ott legyek, itt vagyok mindenkit, képzeld el, meghívsz egy csomó vendéget, és akkor átmész a szomszédba. Ez úgy... kicsit olyan tiszteletlennek tűnik. Lehet, hogy ez volt benne, hogy én nem hagyom itt a saját partimat, majd ha ennek vége lesz, szóljon, és akkor megyek. Tehát valami miatt ő nemet akart, nemet mondott, és nem ment át. Az is lehet, hogy a Vásti királyné legalább olyan büszke volt, mint a drága férje, és ő azt mondta, hogy nekem ne parancsolgasson. Én most rendeztem egy partit, ez az enyém, kész, engem ne rángasson senki. Parancsolj, mit akar? És kellett valami legális ok. Egyébként, ha ezt tételezzük föl, ezt azért meg lehet támadni azzal, hogy miután ez az egész szituáció kialakult, nem a király mondja azt, hogy azonnal el kell távolítani Vástit, és hogy nem lehet királyné tovább, hanem a tanácsadói mondják neki, tehát ő benne ez nem merült föl, hogy akkor lecserélem, hanem a tanácsadói mondják, hogy na akkor itt a vége, tehát hogy király, ezt nem teheted meg, és az okos tanácsadók, azok tulajdonképpen a szájába adták a királynak, hogy mit kell mondania, és ennek lett a következménye, hogy Vástinak menni kellett. Sőt, ha később olvasok a történetet, volt, amikor azt olvasuk, hogy a király elkezdett gondolkodni, hogy biztos jól csináltam. Tehát valami kapcsolat azért, vagy érzelmi szálak azért kötötték őt, tehát nem biztos, hogy ő nagyon le akarta cserélni, csak egyszerűen így alakult. Így alakult a helyzet. Lényeg tehát az, hogy a király felhívására a feleség nem hajlandó oda menni, és nem vesz részt a királynak a partiján. Azért azt megfigyeltem sokszor, én is sokszor voltam vendégségben, biztos leszek is még, akár különböző helyeken, vagy különböző kultúrákban, hogy a férfiak nagyon sokszor szeretik a feleségüket bemutatni. És tök mindegy, hogy ezt királynak hívják, vagy nem, vagy keleten vagyunk, vagy nyugaton vagyunk. Van egy ilyen attitűd, ami sok helyen megjelenik. És képzeljétek el, a Bibliában, a Példabeszédek 12.4-ben azért olvasunk valami olyan különleges dolgot, hogy a derékasszony urának a koronája. Persze ezt sokféleképpen lehet érteni, de olyan értelemben is, hogy ha már korona, akkor azt nem eldugni kell, hanem ha csillogjon. De az engedelmességre visszatérve, Vásti végül is engedetlen volt, ez volt a lényeg, tehát ő kapott egy, azt is mondhatjuk, hogy parancsot, vagy kérést. Ha, ha úgy nézzük, hogy a férje mondja azt is, hát akkor ne parancsolgasson a férje, azt kérjen. Tehát a férje oldaláról egy kérés, de hogyha a király oldalán nézzük, akkor a király az élethalál ura volt, tehát ő mondott valamit, az úgy van, kész. És egy parancsot is kapott, nem csak egy kérést, és erre azt mondta, hogy nem. Nem megyek, nem csinálom. Tehát ő engedetlen volt, és tudjuk a történetből, hogy az engedetlenségűnek az elég komoly következménye lett. Olvasunk a Bibliából olyat az Efézus 5.22-ben, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, mint az Úrnak. Most a férfiak nagy levegőt vesznek, és akkor ezt így kell. A nők meg azt mondják, hogy na, akkor nézzük meg, hogy azt hogy is kell érteni. Hát, valahogy így, amúgy le van írva. Föltehetnénk azt a kérdést is, hogyha a új szövetségi oldalról nézzük, és azt a képet magunk elé képzeljük, hogy Jézus a vőlegény, és az egyház a mennyasszony, és ez a kép ez benne van az új szövetségben, és hogy Jézus várja a mennyasszonyát, tehát hogy ez a mennyasszony és vőlegénynek a találkozása, ez majd egyszer be fog következni. Szerintetek szeretné Jézus, hogy a mennyasszony az szép legyen? Szerintetek Jézus szeretné megmutatni a mennyasszonyát? Ugye igen? Nagyon is benne van a Bibliában. Jézus mond olyanokat, hogy a keresztények, mert úgy összességében, mint a mennyasszony, az mondjuk hegyen épült város. Tehát nem, hogy néha meg kéne mutatni, hanem olyan helyen legyen, hogy mindenki lássa. Most itt már nem a nőkről beszélünk, hanem az egyházról. Hogy mindenki lássa az ő mennyasszonyát. Vagy azt mondja, hogy a lámpást nem a vék alá kell tenni, eldugni, hanem betenni a lámpatartó, hogy mindenki világítson, mindenki lássa. Tehát a mennyasszonynak van egy ilyen funkciója, mint az egyháznak, hogy nagyon is ott kell lenni, és nagyon is láthatónak kell lenni, és ha Jézus azt mondja, hogy gyere, és szeretnének bemutatni valakinek, vagy valamilyen helyzetben szeretném, ha látható lennél, akkor ez a vástinné hozzáállás, ez nagyon-nagyon negatív. És gondoljatok bele, hogy ez a vásti lelkület, hogy engem nem érdekel se a parancs, se a kérés, semmi, tehát nem érdekel a király, majd én azt csinálok, amit akarok, ez azért megjelenik sokszor az egyházba is. Hogy Jézus mond valamit, és lehet, hogy csak annyit, hogy szeretném bemutatni a szomszédodnak, vagy a munkatársadnak, vagy nem tudom, és akkor azt mondja, én nem megyek. Én nem akarom. Ne nézzenek engem, hagyjanak békén, van nekem elég bajom. És ez az engedetlenségnek a megnyilvánulása. Írtam egy ilyen mondatot, hogyha valamihez nincs kedved, ne akadályozzon meg abban, hogy engedelmeskedj. És ahogy többször elmondtam így magamnak, akkor azt mondtam, hogy ez nagyon igaz. Azért, mert nincs kedvem valamihez, ez jogom van, hogy nincs kedvem, tehát ez rendben van. Tehát ahhoz is jogom van, hogy kedvem legyen, ahhoz is jogom van, hogy nincs kedvem, de az engedelmesség az egy másik kategória, ez nem kedv kérdése. És amikor a kedv kérdésévé vál egyenlővé az, hogy mit teszek és mit nem teszek, akkor nagyon sokat hibázni fogunk. Akár így Jézus viszonylatában, akár az emberi kapcsolatainkban. Tehát, annyira tetszik, hogy elolvasom még egyszer, jó? Tehát az, hogy valamihez nincs kedved, ne akadályozzon meg abban, hogy engedelmeskedj. És a posztmodern világban ez nagyon fontos, mert minden az érzelmekről szól. És ha nem érezzük úgy, akkor inkább nem csinálunk semmit. Tehát a Biblia nem ezt támogatja. Néhány igevers, Titus 2.9. A szolgákat intsd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, és ne feleseljenek. És itt rabszolgatartó társadalomról beszélünk, tehát még a szolgának is engedelmeskedni kell, és nem azért, mert egyébként kinyírják, vagy megbüntetik, hanem az Isten parancs alapján. 1 Péter 2.13. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, az Úrért, akár királynak, mint a legfőbb hatalomnak. És ebben benne van a miniszter, a miniszterelnök, az elnök, amit tudom én, kicsoda, vagy a főnök. Tehát, hogy van egy kérés a Bibliának, hogy amikor egy hierarchikus rendben te vagy valahol, akkor engedelmeskedj annak, aki fölötted van. Ha van kedved azért, ha meg nincs kedved azért, tök mindegy. Aztán még egy ige, a Cselekedetek 5.29, ami helyre teszi ezt, mert lehet, hogy fölmerül néhányotokba a kérdés, jó, de hát vannak elvetemült emberek, meg olyan diktátorok, meg olyan főnökök, mit kell csinálni? Az Abcsel 5.29 azt mondja, amikor az apostolok ott vannak a zsidó vezetők előtt, és mindenképpen a zsidó vezetők azok fölöttük vannak, tehát ők a vezetők, és parancsolnak nekik valamit, méghozzá azt parancsolják, az apostoloknak, hogy Jézus nevében nem mondhattok semmit, fogjátok be a szátokat, nem beszélhettek róla. És erre azt mondják, Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. Vannak helyzetek, amikor az engedelmesség az egyet ugrik, és azt mondhatod, hogy aki fölötted van, és parancsol neked, azért nem engedelmeskedek neki, mert az Isten parancsa alapján nem engedelmeskedhetek neki. Lehet ilyen. Lehet ilyen, hogy nem engedelmeskedsz bármilyen helyzetben, mert az Isten más mondott, és az a valaki teljesen istentelen dolgot akar képviselni, vagy mondani, vagy kérni tőled. De ha nem erről van szó, akkor egy dolog, hogy tetszik, vagy nem tetszik a főnök, vagy a vezető, vagy aki fölötted van, az engedelmesség az egy alapfontos dolog. És ha visszatérünk a királyhoz, tehát Ahasvérus királyhoz, ő egyébként királyként, meg egy birodalom első embereként, ő azért nem nagyon szerette az engedetlenséget. Tehát mondhatnánk azt is, hogy nem volt hozzászokva a témához. Nem úgy szocializálódott, hogy túl sok ilyen engedetlenségi dologban úgy nagyon csöndben van, és akkor végighallgatja a történetet, és hát majd lesz valahogy. Hérodotosz, a történetíró, följegyzett valami nagyon érdekeset erről a királyról. Egy bizonyos napon egy árvíz volt az egyik tartományában, és ezt olvassuk Hérodotosznál, hogy a Hilászpontoszi árvíz minden hidat elsodort az egyik tartományában, és komoly károk keletkeztek. Ezek után a király rendeletet adott ki, hogy vesszőzzék meg a vizet, mert engedetlen volt. Biztos megparancsolta a víznek, hogy most már ne essen tovább az eső, vagy az árvíz ne menjen tovább. És valahogy a víz az nem engedelmeskedett neki, ezért királyként nem tudta elviselni azt, hogy van nálam nagyobb is, ezért úgy döntött, hogy megbünteti a vizet, és kiküldte az embereit, és megvesszőzték a vizet. Miután az összes hidat meg mindent elvitt az árvíz. Most, hogyha így gondolkodunk, akkor egy ilyen gondolkodással egy király, akinek az, hogy engedetlenség, az nincs benne a szótárában, hogy nem tudja, hogy azt hogy kell kezelni, csak úgy, hogy megbüntetem. Azért Vásti, amit csinált, azért nem kis bűn volt. Nem egy egyszerű dolog volt, és azért az is fölmerülhet bennünk, hogy Vást is gondolkozhatott volna. Egyrészt ismerte a királyt, ismerte a rendszert, mert királynőként valószínű, hogy tájékozott volt mindenben. Tehát egy ilyen rendszerben egy engedetlenség az nem tolerálható. Semmilyen szinten. Abszolút semmilyen szinten. Ahasvérus egyébként a bibliai neve, az igazi neve Szerszész volt, tehát a történelmet valaki nézi, akkor Szerszész királyként van leírva mindenütt, de az Ahasvérus jelentése az nem más, mint a királyoknak a királya. És azért kapta ezt a nevet, mert hogy ő volt a legnagyobb birodalomnak a vezetője, tehát az összes királynál ő nagyobb birodalommal rendelkezett, tehát minden királynál nagyobb volt, és ő azt mondta, hogy akkor én vagyok a királyok királya, tehát ezt a címet is magának tudta. És így Ahasvérusnak is szólították, meg Szerxésznek is. És ha tovább lépünk, akkor, ha már a királyok királyánál tartunk, van a Bibliában egy másik valaki is, aki királyok királyaként szerepel, ugye? Úgy hívják, hogy a názáreti Jézus Krisztus. Amikor a Jézus Krisztussal kapcsolatban olvasunk történeteket, volt egy helyzet, ami le van írva a Bibliában, lehet, hogy több is volt, amikor Jézusnak is meggyűlt a baja a vízzel, meg a viharral, meg az elemekkel, ugye? Egyszer hajóztak, tanítványok megijednek, élet-halál kérdés számukra az, hogy mi történik. Jézus közben elalszik, és amikor fölköltik a tanítványok, hogy Jézus csinálj valamit, mert itt a végünk, akkor a vihar, meg akkorák a hullámok, sodornak mindent, és mindjárt bennünket is, akkor Jézus parancsol, a viharnak, a szélnek mind azonnal csönd lesz, és valahogy nem kell megveszőzni a vizet, hogy nem engedelmeskedik, ugye? Egy kicsit más a helyzet. Amikor Jézusról beszélünk, az igazi királyok királyáról, akkor itt is fontos az engedelmesség. Még akkor is, ha bennünket, a mi időnket be tudjuk tenni a pünkösdés, mondjuk az elragadtatás közötti időszakban, ami alapvetően a kegyelemnek a korszak, az Isten lelkének a munkája, mindenkit megtérésre akar vezetni, van türelmi idő, van lehetőség megtérésre, megújulásra, de mégis, ha a királyok királya mond valamit, hogy az így legyen, akkor annak úgy kellene lenni. És lehet, hogy neked is mondott a királyok királya valamit tegnap, vagy tegnap előtt, vagy az elmúlt héten, és lehet, hogy nem engedelmeskedtél. Lehet, hogy nem úgy történtek a dolgok. mivel a kegyelemben élünk, ezért a királyok királya nem úgy dönt, hogyha valamit nem jól csináltál, akkor azonnal lesz sújtva rád, és nem lesz tovább királynő, nem lehet tovább élni az életet. Tehát nem ez az azonnali direkt ítélet van, hanem van kegyelem. Ott Xerxésznél, vagy Ahasvérus királynál nem volt kegyelem. Ott végrehajtották az ítéletet, Vástinak menni kell, a királyi korona le, ő ki. Mivel nemet mondott a királynak, ezért elérte azt, hogy utána soha nem láthatta a királyt, és soha nem beszélhetett a királlyal. Ez egy nagyon kemény dolog, de ő ezt bevállalta, és így csinálta. A kérdés tehát, hogy engedelmeskedünk a királynak, vagy nem. Amikor Vástinak a dolgait látjuk és tapasztaljuk, akkor tulajdonképpen Vásti királyné az engedetlenségnek az egyik mintaképe lett. Hogy a királynak nemet mond, és ennek komoly következménye lett. Ha majd jövő vasárnap eljöttök, folytatjuk a történetet, beszélünk Márdokájról, beszélünk Eszterről, meg az Eszter életének a föléveléséről, és azt a különleges dolgot látjuk, hogy az egyik embernek az engedetlensége, ami komoly következményekkel jár, meghatározza az életét negatívan, de ez az engedetlenség egy lehetőség a másik embernek az áldásra. És ez ma is így van, higgyétek el, ha engedetlenek vagyunk, és különböző élethelyzetekben, annak mindig van valami negatív hozata. Nem feltétlenül az üdvösséget veszted el, vagy tehát nem mindig ez a kérdés, de az engedetlenségnek mindig van egy negatív eredménye. Nem biztos, hogy ez teljesen megállít téged, mert meg lehet térni, helyre lehet jönni, és lehet tovább menni. Viszont az engedetlenség az mindig megállít bennünket, és ha te engedetlen vagy, lesz valaki, aki engedelmes, és az mindig tud lépni egyet. Persze lehet, hogy akkor is, hogyha te is engedelmes vagy, mert Isten országában nem csak ilyen módon lehet menni, és nem csak egy királyné van, hogy ha egyiket lecseréljük, jöhet egy másik, hanem az egyház az óriási lehetőségekkel bír. De azért gondolkozzatok el ezen az alapszabályon. Ha te engedetlen vagy, az neked negatív, de lehet, hogy valakinek az egy lehetőség lesz, aki viszont engedelmes. És aki engedelmes, az mindig előre halad. Ennek a ma délelőttnek a befejezéseként szeretnék egy olyan szakaszt olvasni még a Bibliából, ahol a királyok királya, az igazi királyok királya Jézus egy partiról beszél. Lukács 14:15-24-ben az van leírva, egy ember egy nagy vacsorát készített és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáit, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első ezt üzente neki. Földet vettem, és kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másiknak ezt mondta. 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másiknak azt mondta. Most nősültem, ezért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt az urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta a szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, hozd be ide a szegényeket, nyomorékokat, sántákat és vakokat. A szolga azután jelentette, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még mindig van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra, a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Ez egy példázat, amit Jézus elmond, de ennek egy nagyon komoly üzenete van, hogy nem érdemes kockáztatni az engedelmesség és az engedetlenség témájában, ugyanis azok az emberek, akik ilyen vásti lelkületűek, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak, engem ne irányítson senki, majd én eldöntöm meg, majd én tudom. Ezzel a lelkülettel könnyen bele lehet sodródni abba a kategóriába, amire Jézus azt mondja, hogy hiába hívtalak, meg nem jöttél, akkor vége. Hogy valamiről lemarad valaki, ha nem tud engedelmeskedni. Azok az emberek, akiknek mondjuk azt, hogy a saját partijuk fontosabb, most teljesen mindegy, hogy miről, milyen élethelyzetről van szó, hogy most ezt vettem, vagy azt vettem, vagy ebben az élethelyzetben vagyok, vagy abban az élethelyzetben vagyok, ami velem kapcsolatos, az sokkal fontosabb, mint a királlyal kapcsolatos dolgok, aki engem meghív, aki egyébként fölöttem van. Azok, akik így gondolkoznak, azok mindig a vesztes oldalon fognak állni. Ezért ma ennek az Eszter sorozatnak az elején hadd legyen egy ilyen felhívás, hogy ne akarja vesztes oldalon lenni. Soha ne akarja vesztes oldalon lenni, mert soha nem jó. Isten győztesnek hívott el téged, és arra hív, hogy ott lehessél majd a nagy partin is, a nagy fogadáson. És nem az a lényeg, hogy mivel tudom megmagyarázni, hogy én miért nem megyek el, vagy miért nem vagyok ott, mert ez senkit nem érdekel. Ugye? A bibliai történetből Jézus az Isten meghívására, amikor azt mondják, hogy de hát én most nősültem meg, most én ökröket vettem meg, autót vettem meg, ezt csináltam meg, ide mentem meg, oda mentem. Nem az, hogy ja persze, nem érdekel. Teljesen mindegy, hogy te most mit csinálsz, hogy milyen élethelyzetben vagy. Ha a király szól, hogy gyere, akkor egy dolog van, vagy engedelmeskedünk, vagy nem engedelmeskedünk. És ez a döntés meghatározza a jövőnket. És ez egy nagyon-nagyon fontos döntés, és az Eszter könyvének a tanulmányozásánál ez fontos látnunk, és hozni egy ilyen döntést, hogy nem akarok a vesztes oldalon lenni, nem akarok az engedetleneknek az oldalán lenni, mert az nem jövedelmez semmit. Sem lelkileg, sem kapcsolatokban semmit, tehát az össze nyomja az életemet, és tönkretesz. Szóval ne utasítsuk el Jézusnak a vendégszeretetét, mert amit ő mond, azt egyrészt komolyan mondja, másrészt, ha igen mondunk rá, akkor valami nagyon különleges dolog történik az életünkben. Szeretnék most egy diát még mutatni. A következő fél percben mondjuk, vagy néhány másodpercben próbáljuk alkalmazni mindazt, amit elmondtam, és van néhány kérdés, amit látni fogunk, és próbálj válaszolni a kérdésre. Mivel két témával foglalkoztunk, az egyik ez a vendégszeretet, vendégfogadás kérdése, a másik pedig az engedelmességnek a kérdése. Menjünk úgy haza, hogy válaszolunk ezekre a kérdésekre, azért, mert mind a kettő nagyon fontos. A vendégfogadás kérdésénél mit mulasztottam el eddig, vagy az elmúlt időszakban? És ami a jövőre vonatkozik, hogy kit vagy kiket fogok meghívni, akik az én vendégeim lehetnek valamilyen formában. És a másik témakör, az engedelmesség témaköre. Jézus hívására mondtam-e nemet mostanában? Ha igen, akkor mindjárt imádkozni fogunk, és érdemes bocsánatot kérni ezért. Mert a történetből azt látjuk, hogy Isten nem érdekli, hogy nekem mi az indok. Az a kérdés, hogy engedelmes vagyok, vagy nem vagyok engedelmes. Ez a fő kérdés. És a jövőre vonatkozó az engedelmességgel kapcsolatban, hogy mire vagy hova hív engem ő mostanában, amire válaszolnom kell, hogy igen vagy nem, engedelmes leszek vagy nem. Csukjuk be a szemünket és imádkozzunk. Úr Jézus, úgy szeretnénk megállni most előtted, hogy tudjuk, hogy te látod a szívünket, az életünket, az elmúlt hetünket, napjainkat, mindent tudsz rólunk, hogy mit csináltunk és mit nem csináltunk, mikor voltunk engedelmesek és mikor mondtunk nemet neked. Úrunk, kérünk, hogy bocsáss meg, amikor rossz válaszokat adtunk, bármennyire is úgy gondoltuk, hogy nekünk van igazunk. Imádkozom azért, hogy segíts nekünk, hogy ne önmagunkat helyezzük mindig a középpontba, hanem tudjunk téged látni, a te akaratodat, a te hívásodat hallani, érteni, és jól érteni mindazt, amit te teszel az életünkbe. Imádkozom azért, hogy segíts nekünk, hogy merjünk elengedni dolgokat, merjünk ne foglalkozni dolgokkal, ami nem fontosak, és merjünk igen mondani neked, ami fontos. Kérünk, szabadíts meg bennünket rossz beidegződésektől, gondolkodásmódtól, és kérünk, Uram, hogy a te szent lelked által inspirálj bennünket jó dolgokra, engedelmességre, vendégszeretetre, vendégfogadásra, hogy a meghívásokra tudjunk igen mondani, és akár vendégfogadóak vagyunk, vagy akár mi vagyunk a vendégek, tudjunk áldást jelenteni a másik ember számára, hogy te bemutattad Jézus, kérünk, hogy segíts ebben bennünket. És az engedelmességnek a lelkületét, Uram, add a szívünkbe, hogy így tudjanak fölépülni családok, így tudjon működni egy gyülekezet, így tudjon működni egy társadalom, így tudjon működni az egyház, hogy rátekintünk, és amit te mondasz, arra azt mondjuk, hogy igen, úgy van. Egyetértünk veled. Urunk, akarunk így megtérni hozzád, hogy a te céljaid a mi céljaink legyenek, hogy a te akaratod a mi akaratunk legyen. kérünk, hogy segíts ebben bennünket, és kérjük az áldásodat, Urunk, az életünkre. Amen.